Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Pénteki adásunk tartalmából
Ferenc pápa keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. Felismerni és értékelni egymásban Isten kegyelmét.
A Szent Atya beszéde a törvényszövegek pápai tanácsához. A jog a szeretet feltétele, gyógyító jellegű.
A pápa buzdítása a nevelésügyi kongregációhoz. A nevelés nem megosztottsághoz vezessen, hanem egy testvéribb emberiséghez.
Erdő Péter bíboros beszámol a vatikáni kongregációs ülésekről, amelyeken február 15-e és 20-a között részt vett.
Ferenc pápa keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. Felismerni és értékelni egymásban Isten kegyelmét. A pápa február 21-én pénteken délben fogadott egy keleti ortodox papokból és szerzetesekből álló küldöttséget. Látogatásuk alkalom arra, hogy jobban megismerjék a katolikus egyházat, és hogy kölcsönösen gazdagodjanak, felismerve egymásban a Szentlélek működését.
Ferenc pápa üdvözölte a Barsamian örményérsek és El Soriani kopt ortodox püspök vezetésébe érkezett összortodox delegációt, amelynek tagjai fiatal papok és szerzetesek.
Una visita è sempre uno scambio di doni.
Egy látogatás mindig alkalom arra, hogy megajándékozzuk egymást. Ahogy Mária meglátogatta Erzsébetet, és együtt osztoztak az örömben születendő gyermekeik felett, úgy az egyházak is magukban hordozzák a lélek ajándékait, amit egymás örömére és javára megoszthatnak. A pápa Pál apostol nyomán köszönetet mondott Istennek, amelyet kegyelmével elárasztotta ortodox testvéreit.
Minden ebből indul ki, vagyis hogy fölismerjük Isten ingyenes működését, kegyelmét a másikban.
Dal riconoscere l'opera gratuita di Dio.
Ez a keresztény életszemlélet szépsége, és ebben a távlatban kell fogadni testvérünket. Ferenc pápa háláját fejezte ki az ortodox delegációnak, amiért befogadták életükbe és hagyományaikba az isteni kegyelmet. Megköszönte papi és szerzetesi szolgálatukat, a keleti ortodox egyházak tanúságtételét, melyek vérükben pecsételték meg Krisztus hitüket, és ma is a hit és a remény magvát hintik el azokban a térségekben, ahol sajnos az erőszak és a háború pusztít.
A Szent Atya a törvényszövegek pápai tanácsához. A jog a szeretet feltétele, gyógyító jellegű. Ferenc pápa február 21-én pénteken délelőtt a konzisztórium teremben fogadta a törvényszövegek pápai tanácsa közgyűlésének mintegy 30 tagját. A plenáris ülés tagjaként Erdő Péter bíboros is részt vett a közgyűlés munkájában, amelynek egyik fő témája volt a Kánonjogi Kódex 6. könyvének felülvizsgálata. Ferenc pápa a kánonjogászok az intézet beszédében a jog szükségességére, lelkipásztor és gyógyító jellegére utalt, amely szeretné visszaállítani a jogsértés előtti állapotot a közösségben és a jogsértőben egyaránt.
Ferenc pápa először találkozott a törvényszövegek pápai tanácsának tagjaival, és megköszönte nekik szolgálatukat, melynek célja a római pápa, mint egyetemes törvényhozó, törvénykezési feladatának segítése, kibocsátott törvényeinek helyes magyarázata, a többi dikasztérium segítése kánonjogi vonatkozásban, valamint a legfőbb tekintély alá tartozó törvényhozók szabályozó szövegeinek törvényességi ellenőrzése.
A dikasztérium ezen kívül támogatja a részegyházakat és a püspöki konferenciákat a törvénymagyarázat és a jogalkalmazás vonatkozásában. Szükséges visszaszerezni és elmélyíteni a kánonjog eredeti szerepét Krisztus misztikus testében az egyházban, ahol elsődlegessége van Isten szavának és a szentségeknek, szögezte le a pápa. A jogi normának emellett szükségszerű, de alárendelt szerepe van a közösség szolgálatában. A dikasztérium ennek megfelelően törődjön a valódi jogi képzéssel az egyházban, amely megérteti a kánon jog lelki pásztori jellegét, küldetése a lelkek üdvössége szolgálatában áll.
Utalt Ferenc pápa a 16. Benedek szemináristákhoz írt levelére.
De Benedetto XVI nella lettera ai seminaristi.
Tanuljátok meg megérteni és megszeretni a kánonjogot a maga benső szükségszerűségében és gyakorlati alkalmazásában. Egy jog nélküli társadalom jogok hiány működő társadalom lenne. A jog a szeretet feltétele. A jog ugyanis garanciája a megoldások nem önkényes keresésének, és mint ilyen érvényes bástyája az utolsók és szegények védelmének. Ferenc pápa szabadon hozzáfűzte, hogy a darabokban folyó mostani világháborúban hiányzik a jog. A diktatúrák jog nélkül születnek és így növekednek, de ez az egyházban nem történhet meg.
A büntető törvény valójában lelkipásztori eszköz.
Per rimarcare che anche la legge penale è uno strumento pastorale.
A megyés püspöknek a velejáró bírói küldetését is ebben a célkitűzésben kell gyakorolnia. Büntetési tételt csak akkor szabjon ki, ha a már korábban alkalmazott lelkipásztori gondoskodás nem vezetett eredményre. Ennek megfelelően csak határesetekben a végső gyógyítás eszközeként lehet alkalmazni, amikor más utak nem bizonyulnak hatékonynak. Az állami törvénykezéssel ellentétben a kánonjog főként a helyrehozatalra törekszik, elsőként is magának a vétkesnek a javát akarja. Minden bűntény ugyanis az egész egyházat érinti, éppen ezért fontos a vétkes gyógyítása. Végül Ferenc pápa a törvényszövegek tanácsának tagjait megkezdett fontos revíziós munkájuk folytatására buzdította, korszerűsítsék a büntető normákat és tegyék azt szerves egészé.
A pápa a nevelésügyi kongregációhoz. A nevelés nem megosztottsághoz vezessen, hanem egy testvéribb emberiséghez. Február 20-án csütörtökön fogadta a pápa a katolikus nevelésügyi kongregáció plenáris ülésének résztvevőit. Emlékeztetett a május 14-ére meghirdetett világnapra a globális nevelési egyezményről. A nevelés irányuljon a befogadásra és a selejt kultúrájának megfékezésére, a nevelőket pedig fizessék meg. A különbözőségek nem akadályozzák az egységet. A nevelés legyen békítő erő, mely az emberi személyt a maga teljességében központi szerephez juttatja. Segítse a közös otthon, a teremtett világ megismerését és az érte való felelősség felvállalását. Szabjon gátat a selejt kultúrájának, támogassa az inklúziót, a befogadást, hogy egy hitelesen emberi közösséget formáljon. A nevelőket pedig legyen bátorságuk megfelelően megfizetni. Erre buzdította Ferenc pápa a katolikus nevelésügyi kongregáció tagjait, akik a napokban tartották plenáris ülésüket. A tanácskozásokon jelen volt a kongregáció tagjaként Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek is.
Milyen fontosabb témák kerültek elő?
Rendkívül gazdag volt ez a plenária. Ugye ez nem is minden évben kerül sor, hanem körül 2-3 évenként. Most először is az új tagok tettek esküt, hát én már régi tag vagyok, itt többszörösen meghosszabbítottak.
Hány éve?
Hát legalább 15, de lehet, hogy még több. Na most mindenképpen fontos volt az, hogy hallottunk a három nagy részlegnek a tevékenységére, ugye az iskolák, a felsőoktatás és a neveléssel kapcsolatos egyéb témák. Az iskolákkal kapcsolatban megint hallottuk az új statisztikákat, itt komoly fölmérések vannak, tehát jelenleg 62 millió iskolásról beszélünk, aki katolikus iskolába jár, világviszonylatban 220 ezer iskoláról beszélünk, amelyeknek a száma ugye különösen Afrikában, de máshogy is növekszik, Európában, Észak-Amerikában ugyan nem, de a magyarországi növekedés jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Európa tartja valamelyest a mennyiségi szintet.
Európában mikor van hasonló mértékben jelentős egyházi iskolai oktatás?
Jelentős egyházi iskola az azért számos országban van, ugye Nyugat-Európában is, például érdekes módon Franciaországban, vagy Belgiumban is a katolikus iskoláknak a száma, Spanyolországban is jelentős és nívós, Csak ugye mit jelent az, hogy katolikus iskola? Az nem mindenütt azt jelenti, hogy egyházi fenntartású, tehát hogy hivatalos egyházi jogi személy, egyházmegye vagy szerzetesen tartja fönn, hanem vannak olyan egyesületek, magániskolák, amelyek vállalják, hogy ők katolikus szellemben működnek. Tehát ez egy külön szektor. Úgyhogy sokféle a finanszírozásnak a módja is, erről is sokat hallunk. Azután készül egy direktórium a katolikus nevelésről. A nevelés persze, a katolikus nevelés nem csupán az iskolákat jelenti. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy természetesen az óvodától az egyetemig nevelői feladat is van, nem csak tudást adnak át ezek az intézmények, de a katolikus szellemben való nevelés ezeken kívül is lehetséges. Sőt, például a vietnámi résztvevő hangsúlyozta azt, hogy náluk ugyan egyházi iskolák nincsenek, de hívő katolikus oktatók az életnek sok területén működnek, és nagyon fontos az, hogy mind a plébániák keretében, mind a saját munkahelyükön valamiképpen a hitről tanúságot kell, hogy tegyenek.
Tehát nem csak intézményes keretben.
Tehát nem csak egyházi iskolának a keretében lehet a katolikus nevelésnek megjelennie, tehát ismétlem a plébániákon is sok helyen, szerzetes közösségeknek a kisugárzási területén is sok helyen folyik értékes nevelői munka, és hát a családban természetes. Tehát a direktóriumot várjuk, ez készül, azt hiszem, hogy egy sokoldalú érdekes dokumentum lesz. Azután bemutatták és elmagyarázták a tavaly nyáron megjelent dokumentumot, amit a kongregáció adott ki, egy útmutatás volt a gender elméletről, amelyben hát ennek a sok ellentmondását és elfogadhatatlan alapelemeit elég szépen kielemzik, viszont van olyan hang is, hogy lehetett volna még radikálisabban fogalmazni a katolikus álláspontot, tehát ezért került sor erre a részletes bemutatásra, azt hiszem, hogy sokat tanultunk ebből is. Azután az egyesületekkel való együttműködésnek a problémáiról is hallottunk érdekes előadásokat, tehát iskolák között is vannak ugye iskolaszövetségek, szülőknek, aztán a egyházi iskolák volt növendékeinek, katolikus egyetemek volt diákainak a szövetségei. Úgy van. Tehát ezek is fontos segítséget tudnak jelenteni. Kényes kérdés, de létezik ez a probléma is, hogy nem katolikus, hanem más felekezetű, vagy nem felekezetű, vagy akár semleges egyesületi vagy magániskolák szövetségeivel milyen kapcsolata lehet a kongregációnak, az egyháznak. Néha az együttműködés szükséges lehet, ennek is vannak persze kritériumok.
És ebben próbál majd egy bizonyos eligazítást adni?
Hát azt nem tudom, hogy milyen eligazítás lesz, lehet, hogy a tények vagy a praxis fogja megmutatni, hogy ma a Szentszéknek itt mi az irányvonala. Minden esetre túl van egy készülő ilyen globális nevelési paktumról is, amelynek a tartalma még nem szilárdult meg, amelyet a Szentszék kezdeményezi a pápának, részben a személyes érdeklődése is ez a kérdés. Való igaz, hogy a katolikus egyház a nevelés területén globális játékos, hiszen minden kontinensen jelen van, és sokféle intézménytípusban. Tehát nyilván itt is fontos az, hogy ha mi saját magunk kezdeményezünk valamiféle paktumot, akkor abban a mi hangunk hallatszon, tehát a hitnek, a kereszténységnek a hangja, és természetesen akinek az alapvető értékekhez affinitása van, aki osztja ezeket, hát azzal nyilván együtt lehet működni. Várjuk azt, hogy mi lesz ennek a kifutása, ennek a kezdeményezésnek.
És akkor ott van még a törvényszövegek pápai tanácsának a plenáris ülése.
Hát az is ott lesz majd holnap reggel.
Csütörtökön?
Még előtte azért volt egy egész nap, amit a Pápai Tudományos Akadémia épületében töltöttünk, mert ott folyt le az az előadás sorozat, amit a nevelési kongregáció szervezett a saját tagjainak a számára, ugye? És ebben a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciónak a alapvető elveit magyarázták, tehát számos előadás volt erről, hiszen ott ugye a pápa főleg a szent tudományok oktatásával kapcsolatban hát számos elvet fogalmazott meg. Na most ezekből az elvekből kötöttek csokrot, és például a Egyik bevezető előadást Uellé Bíboros úr, a püspöki kongregáció prefektusa tartotta, aki a Szent Háromság titkából indult ki, és egy nagyon mély teológiai értekezéssel világította meg a nőknek a sajátos szerepét. Tehát az ember, mint lény, a Szent Háromságos Isten képe, és ez egyrészt a családra, másrészt pedig a nők szerepére nézve is sajátos üzenettel rendelkezik. Tehát érdekes volt az előadása. Aztán a kerügmának, az evangélium jó hírének a szerepe, amely a szent tudományok oktatásában mindenütt központi elem kell, hogy legyen, de erről Piero Coda monsignorét hallottuk, majd a dialógusnak a követelményéről vagy szükségességéről minden területen, és itt a téves értelmezések és a helyes értelmezés. Ugye a dialógus nem öncél abban az értelemben, hogy mindenki képviseli a maga nézetét, mi pedig mindenkivel udvariasak vagyunk, és esetleg a saját hitünket nem tudjuk, vagy nem akarjuk teljesen kifejezni, hanem az valóban egy interakció, és ennek megvannak a dolog lényegéből fakadó kívánalmai. Tehát erről is hallottunk egy érdekes előadást. Aztán a interdisziplináris és transzdisziplináris oktatásról, illetve ismeretszerzésről a teológia és az egyéb szent tudományok terén. Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye az egyes szakterületekről hallunk sokat, például ilyet, hogy a környezetetika, bioetika, vagy akár a gazdaságetika, a szociális etika, és így tovább. Tehát az az igazság, hogy nagyon sok olyan szaktudományos terület van, amelyikkel kapcsolatban nekünk a keresztény erkölcsi reflexiót csak úgy lehet konkrétan és előremutatóan megfogalmazni, ha párbeszédben vagyunk a szaktudományokkal, akik a tényleges ismeretet és a helyzeteket megvilágítják a számunkra. Tehát erre különösen jók a katolikus egyetemek, ahol ilyen kutatások folynak. Szó volt arról is, hogy ennek a szolgálatában intézmények között hálózatokat alkotni nagyon fontos dolog. Tehát olyan együttműködések is, amelyek új típusúak, és erre éppen a pápai dokumentum hívja fel a figyelmet. Itt lehetnek kutatóközpontok, minőségi központok, lehetnek olyan feladatok, amelyeket egyes intézmények vállalnak magukra. Ugye jelenleg van egy 7 katolikus egyetemből és a római pápai egyetemekből álló csoport, amelyik a Szentszéknek a kérésére kutatásokat végez, például a közoktatásnak vagy a szakképzésnek a társadalmi hatása területén. Ez egy chilei egyetem vállalta ezt a részét. Akkor van olyan amerikai egyetem, a Jezsuita Egyetem, Boston College, vagy a Notre Dame Egyetem, mint híres katolikus egyetem, amelyik más témakörökben például a tanárképzés és ennek az új feladatai, ebben folytat kutatásokat. Azután vannak olyan egyetemek, amelyek a statisztikával és a társadalmi mozgásoknak az irányával foglalkoznak, egy kicsit futurológiával. Tehát sok érdekes munka folyik, amelyeket a Szentszék úgy tűnik, hogy bizonyos projekteknek az érdekében igyekszik igénybe venni, vagy segítségül hívni. Tehát egy konkrét példa arra, amit itt az előadások elvileg mutattak meg.
Erdő Péter bíboros Budapest esztergomi érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai szerkesztők
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.